Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pár csillagászati témájú előadást hallhattunk már a Mindentudás Egyetemén, megismerkedhettünk a naprendszer bolygóival, megtudhattuk, hogy hogyan mérjük az egész világegyetemet, a világegyetem belül távolságokat, sőt, mi több, a Földön kívüli élet lehetősége is előfordult. Viszont ha felnézünk az égboltra, akkor a csillagokat látjuk. Igazából a csillagok szépsége, a csillagos égbolt szépsége az, ami a legtöbb embert elviszi a csillagászat felé. A mai napon szeretném pótolni azt, hogy a csillagokról is legyen szó. A csillagos égbolt az az ősrégi időktől közve egy természetes környezetünk. Az ősi kultúrákban a matematika, a csillagászat, a zene és a művészetek nagyon közel voltak egymáshoz. Manapság ez egy kicsit megváltozott, de érdemes erre visszagondolnunk. Ha csak az ókori civilizációkat nézzük, valamiképpen még az egyiptomiaknál kialakult ez az együttes, a matematika, csillagászat és a zene között, és Pitagoraszon keresztül jutott el nagy valószínűséggel hozzánk az, hogy valamiképpen a csillagos égbolt látványát, a bolygók mozgását össze lehet kötni zenével. A szférák zenéje ekkor alakult ki. Később persze változott a képünk a bolygók mozgásáról. Kepler volt az, aki először helyesen leírta a bolygók mozgását napkörüli útjukon, és számára ez a bolygó mozgás olyan szép volt, olyan harmóniákat talált benne, hogy megváltoztatva a szférák zenének korábbi elképzelését, maga is hangsorokat alkotott a bolygókhoz. Sokan nem tudják, hogy Keplernek jelentős zene tudományi műve is volt. Abban találkozunk a bolygók hangjaival. Itt a többnyire csak a kottákat mutatjuk, majd a végén a Merkurnak a hangját is meg tudjuk hallgatni. Tehát a Mars, a Föld, Vénusz, és végül a Merkur a legbonyolultabb. Hát valahogy ebben fogalmazódott meg a bolygómozgás szépsége. Persze a zene és a csillagászat között nagyon sok kapcsolat van, később is nagyon sok kapcsolat alakult ki. Nagyon sok csillagász volt még a csillagászat hőskorában, aki maga is zeneszerző volt, sőt az utóbbi időben is találunk olyanokat. És aztán, ahogy telt az idő, a bolygók után más objektumok is bejöttek a képbe. Ilyen volt a rádiócsillagászat. A rádiócsillagokkal, a rádiócsillagászaton keresztül a rádiótávcsövekkel a távoli objektumok hangját hallhatjuk valamiképpen, és több zeneszerző is volt, például Clausier, aki Kvazárok című darabjában a rádiótávcsövek zaját használta fel zenének, vagy említhetünk egy olasz csillagász zeneszerzőt, Fiorelli Terenzit, aki megint csak a rádiótávcsövek zaja alapján készített zenét. Aztán, ha tovább megyünk, vannak még érdekesebb kísérletek is a zene és a csillagászat összekapcsolására. Ilyen volt Sári László egyik műve, amiben egyszerűen a kottára, ahol a hagyományos ötvonalas kotta van, egy csillagtérképet rajzolt fel. És hát elég ügyes zongoristának kellett ahhoz lennie valakinek, hogy lejátsza ezt a darabot. Azért is ügyesnek kellett lennie, mert ezen a csillagtérképen a csillagok fényessége határozza meg azt, hogy milyen erősen kell megszólalni az egyes hangoknak. Ebben a képben, amit az előbb láttunk, a csillagok csak fénypontok voltak, és a fényesség különbségeket tudtuk megfigyelni. De a zenemű kottáján is az Orion csillagképet láthattuk, illetve egy másik felvételt mutatok rögtön. Ez házi feladat, most én házi feladatot is adok. Egyszerűen egy közönséges fényképezőgéppel kimenve az udvarra, ahol nincsen sok fény, végtelen időre kinyitva a fényképezőgép zárát, elfókuszálva teljesen és folyamatosan élesebbre és élesebbre állítani fél perc, egy perces időközökkel, milyen érdekes csillagfoltokat kapunk a csillagpöttyök helyett. Miért fontos ez a kép? Mit tanulhatunk ebből? De egyrészt ezen is látszik, hogy az Orion csillagkép csillagai nem egyforma fényességűek, vannak fényesebbek, halványabbak. De van még egy fontos dolog, megláthatjuk a csillagok színét. A szemünk egy nagyon csodálatos detektor, borzasztó szélsőséges körülmények között látunk vele, de éjszaka, amikor nagyon sötét van, a kis fényből már csak a fény jelenlétét látjuk, és a színeket nem. nagyon fényesnek kell lenni valaminek a csillagok között, hogy lássuk a színeket. Tehát az előző ábrán bejöttek a csillagok színei is. Ha tudjuk a csillagok színét, akkor abból következtethetünk a csillagok hőmérsékletére. Ezt egy jó Martinász is meg tudja tenni, egyszerűen ránéz az olvad fényre, és abból megmondja, hogy körülbelül hány fokos. De a csillagokra ránézve hasonlóan meg tudjuk mondani azt, hogy hány fokosak, egyszerűen a csillagok színe alapján. Ha vannak olyan csillagok, amiknek tudjuk a távolságát, akkor abból meg tudjuk mondani, hogy mekkora energia távozik a csillagokból. És hogyha valamilyen diagramot rajzolunk ebből a két paraméterből, akkor már sok érdekeset tanulhatunk. Például látszott, hogy volt rajta egy valamiféle alakzat, ami azt mutatta, hogy a csillagok hogyan helyezkednek el. Ezen a diagramon én a csillagok méretét is jelöltem az előbb. Nagyon egyszerű helyzetünk van. Ha tudjuk a csillagok színét, abból tudjuk a hőmérsékletét. Egy adott hőmérsékletnél tudjuk, hogy a csillag felületéről mennyi energia távozik el. És hogyha tudjuk azt is, hogy milyen messzire van tőlünk a csillag, akkor ki tudjuk a kettőből számolni azt is, hogy milyen a mérete. Tehát az előbb a csillagok méretét így tudtam rátenni ezekre az ábrákra. A következő ábrán direkt össze is hasonlítottam pár közeli csillagot egymással, a fényesebb csillagok közül. De távolságuk alapján mekkorának kell lenni ezeknek a csillagoknak, tehát a színük, fényességük és távolságuk ismeretében. Itt a mi napunk, ami csak egy átlagos csillag, viszonylag kicsi, és akkor, hogyha összehasonlítjuk a többi csillaggal, akkor érdekes dolog, hogy jóval nagyobb, óriási méretű csillagokat is találunk. Hát mik is ezek a csillagok, amikről egyszerűen a színüket és a fényességüket megfigyelve meg tudjuk mondani, hogy különböző méretűek. Arra is rájöhetünk valamiképpen, hogy gömbformájúak, hiszen összehasonlítva a nap energiatermelését, energiaproduktumát, fényességét a csillagok távolságával és fényességével, meg tudjuk mondani, hogy a mi napunk is csak egy a nagyon sok csillag közül, és arról tudjuk, hogy gömb, akkor elkezdhetünk gondolkozni tovább is, hogy mik ezek. Hát látszik, hogy valamiképpen óriási gázgömbök a csillagok, többszörösei a Földünknek is, mivel több mint 100-szor nagyobbak a Földünknél a nap esetében, itt a többi csillag még több volt. És hogyha elkezdünk gondolkozni ez alapján, hogy hogyan néz ki a csillagok belseje, egyszerűen a fizika, illetve a külső paraméterek alapján, amit már az előbb felismertünk, meg tudjuk mondani, hogy mi történik a csillagok belsejében. Persze a csillagok nem olyan egyszerűek, mint ahogy először gondolnánk. Mindenféle furcsa fizikai folyamatok vannak a belsejükben, és ráadásul időnként előfordul, hogy egy csillag, nem csak egy csillag, hanem kettő csillag van egymás mellett. Az egyik ráadásul mindenféle furcsa mozgásokat végez, mint ez a kékszínű csillag, a másik pedig valamiképpen ilyen krumpliforgányú lesz, mindössze a gravitáció szabályainak megfelelően. Tehát ha felnézünk az égboltra és azokat a pöttyöket látjuk, akkor a pöttyök mögött sokkal több minden van. És ez egy külön érdekes része a fizikának, hogy hogy néznek ki a csillagok belülről. A fizika éve van, és a fizika éve kapcsán 1905-re emlékeztünk Einstein 3 munkájának a megjelenésére, és igazából, hogyha a csillagokról akarunk beszélni, akkor az egész múlt század fizikáját fel kell valamiképpen használnunk, hiszen ahhoz, hogy megmondjuk, hogy a csillagok belsejéből, a csillagok magjából hogyan jut el a csillag felszínéig az energia, a sugárzás, ahhoz ismernünk kell az atomfizikát a sugárzás terjedéséhez, ahhoz pedig, hogy megmondjuk, hogy hogyan keletkezik a csillagok belsejében az energia, ahhoz a magfizikát kell ismernünk. Tehát a csillagok belseje az az egész 20. század fizikája önmagában, és amikor a csillagokkal foglalkozunk, és az égboltra tekintve megpróbáljuk megmondani, hogy mi történik a csillagokban, akkor gyakorlatilag a fizikai ismereteinket teszteljük valamiképpen. Ezt a sok furcsaságot, amit mondtunk, a magfizikát, energiatermelést, a sugárzás energia termelését figyelembe vesszük, és számolgatunk, akkor meg tudjuk mondani, hogy milyenek a csillagok belülről, de közben nagyon sok érdekes dolgot találunk. Egyik ilyen érdekes dolog, hogy a fény vákumban tudjuk, hogy fénysebességgel, tehát nagyon gyorsan terjed, egy másodperc alatt 7-szer megkerülnék a Földünket, de a csillagok belsejében ez nincs így. Elindul egy fénysugár, egy foton, akkor nagyon rövid időn belül ütközik egy másik részecskével, ott elnyelődik, és gyakorlatilag 100 000 évekre van szükség arra, hogy a csillag felszínére eljusson az a foton. Tehát sok nehézség van ahhoz, hogy megértsük igazából, hogy mi történik a csillag belsejében, de hogyha ezeket a nehézségeket leküzdjük, akkor számítógépes modellek segítségével meg tudjuk mondani, hogy mi történik a csillagok belsejében. Például megtaláljuk azt, hogy van, ahol a fény már olyan nehezen tud áthaladni az elektromágneses sugárzás, hogy valami más veszi át a szerepét, ez a konvekció, az ugyanolyan, mint a forró levesben, amikor áramlik föl az anyag. Csak hogyha megnézzük a nap szerkezetét, akkor azt találjuk, hogy kívülről van egy tartomány, ahol ilyen furcsa módon terjed az energia, belül egyszerűen az elektromágneses sugárzás, és legbelül pedig van ez a zölddel jelölt mag, amiben a hidrogén ég héliummá, és ez termeli azt az energiát, ami hosszú időn keresztül kiútva a napról, és 8 perc alatt eljutva a földre, számunkra is a meleget adja. Érdekesség, hogy összehasonlítva a napunkat egy másik csillaggal, ami körülbelül 30-szor akkora, mint a mi napunk, és egy olyan csillag, amiről majd későbbiekben sokat szólok, akkor azt találjuk, hogy annak a magja talán még kisebb, mint a mi napunké, annak ellenére, hogy ott két különböző folyamat van, egy héjban a hidrogén ég, a magjában pedig a hélium ég. Tehát ez egy tipikus Cepheida csillag belső szerkezete volt. Mit láttunk eddig? A csillagok nem mások, mint óriási gázgömbök, amik a belsejükben lévő energiatermelés hatására fényt tudnak kibocsájtani, energiát bocsájtanak ki, és hogyha ezek gázgömbök, akkor felmerülhet bennünk, hogy itt a teremben is a hang terjed, a gázokban hanghullámok terjedhetnek, és hogyha elgondolkozunk egy orgonasípról, amiben megint csak hanghullámok terjedhetnek, és ezen belül terjedő hanghullámok miatt egy orgonasípnak egy meghatározott magasságú hangja lesz, akkor miért ne lehetne az, hogy ezekben az óriási gázgömbökben is hanghullámok terjedjenek, és valamiképpen ezen hanghullámokon keresztül tudjunk valamit mondani a csillagokról. Ez nagyon érdekes lenne, hiszen egy jó zenész, akinek abszolút hallása van, távolról hallja egy megszólaló orgonasíp hangját, akkor abból rögtön tudja, hogy másodpercenkénti rezgésszámban milyen magasan szólt az az orgonasíp, ha tudja még emellett a hang terjedési sebességét, akkor a kettőből együtt meg tudja mondani az orgonasíp hosszát is. Milyen jó lenne az nekünk, hogyha a csillagokban is lennének olyan hullámok, hanghullámok, amiket valamiképpen meghallhatnánk, és ebből meghatározhatnánk azt például, hogy milyen nagyok a csillagok, ugyanúgy, mint hogy az orgonasíp esetében tudjuk megtenni. És az érdekes az, hogy tényleg vannak az a csillagok belsejében hanghullámok, és ezek a hanghullámok valamiképpen a csillagok rezgéseiben jelennek meg, és a csillagok rezgései, hogyha kitágulnak és összehúzódnak, akkor valamiképpen láthatóvá teszik számunkra ezeket a csillagokban lévő hangokat. Ha nem látnánk a csillagok változásait, akkor nem lenne rá reményünk, hogy ezeket a hangokat meghalljuk, hiszen a csillagok és a Föld közötti légüres térben a hanghullámok nem terjedhetnek. Ráadásul, hogyha az orgonasípok analógiájára elgondolkozunk, ahol a hosszabb sípokhoz mélyebb hangok tartoznak, akkor a csillagok nyilván nagyon mélyen szólnának, tehát a fülünk sem képes, hogy ezeket meghalljuk, de abból, hogy ez a csillagok előbb bemutatott lüktetésével, hol melegebb, hol hidegebb lesz a csillag, amikor összehúzódik és kitágul, hasonlóan, mint amikor pumpáljuk a biciklit, egyszerűen a levegő összenyomása miatt felforrósodik a levegő, ez a lüktetés a különböző hőmérsékletek jóvoltában a csillag fényesség változásában fog megjelenni. Ez a nagy szerencsénk, hogy felnézve az égre, a csillagok fényességéből, színéből sok mindent tanultunk, és hogyha találunk olyan csillagokat, ahol valamilyen nyoma van ezeknek a rezgéseknek, akkor még többet tanulhatunk meg belőle. Említettem az orgonasípokat, illetve a csillagokat, hogy ezek nem pontosan ugyanabban a tartományban vannak, fülünk nem lenne képes meghallgatni, érdemes megnézni, hogy tényleg mi is az a hallható tartomány, és mi az, ahol a csillagok vannak. A hallható tartomány az körülbelül 20 Hz-től 20 ezer Hz-ig terjed, ennél egy kicsivel kisebb, kb. 3 nagyságrendi, de hogyha zenei skálát néznünk és oktávokban gondolkodunk, akkor a hallható tartomány az körülbelül 10 oktávnyi méretű. Ezt az ábrát úgy csináltam, hogy a 440 Hz-es normál A hang legyen pontosan a nulla. A viszintes tengelyen pedig méreteket tüntettem fel, egyrészt az orgonasípok lehetséges méreteit, mellette pedig a hangmagasságokat, és akkor itt látjuk ezeket a kék pöttyöket, ezek egyfajta orgonasípok, méretüknek megfelelően minél kisebbek, annál nagyobb lesz a hangjuk, annál magasabb lesz a hangjuk. csillagokban milyen hangok terjedhetnek? Hát jó pár csillagnak a méretét és a jellemző hangmagasságát feltüntettem, ez a sok-sok sárga pötty mindegy csillag, és látszik, hogy érdekes módon ezek is valamiképpen egyenes mellett vannak nagyjából, hát nyilvánvalóan a hang terjedési sebessége miatt van így. Külön érdekes dolog a nap, aminek érdekes rezgései vannak, van egy kisebb méretű csillag, egy fehér törpe, és hogy ne csak orgonasípok és csillagok legyenek, tettem még ide egy zöld pöttyöt, ez a földet jellemezné, a föld mérete van ott, a földrengés hullámoknak a jellegzetes hangmagasságával. Ami fontos számunkra, hogy ezt a két tartományt 15-20 oknyelvi oktávű távolság választja egymástól, tehát a csillagokban terjedő hangok jóval mélyebbek ahhoz képest, mint amit itt a Földön a mi fülünkkel fel tudnánk fogni, sőt, mint több a bálnák sem hallanák, pedig azok mélyebben dalolnak, mint amit mi meg tudunk hallgatni. Ha vannak ilyen változó fényű csillagok, és vannak, sőt, mint több sok esetben ez a változás olyan nagy lehet, hogy szabad szemmel is meg lehet őket figyelni, tehát még többet tanulhatunk csak feltekintve az égboltra, szabad szemmel körülnézve, észrevehetjük azt, hogy bizonyos csillagok fénye változik. Nagyon sokáig erről nem tudtunk, vagy nem tudtak, mindössze azért, mert a csillagok változása az nagyon lassú, különösen azok, amik nagyobb amplitúdóval változtatják a fényüket, ott esetleg több hónapnyi vagy éves időtartam van arra, míg a csillag kifényesedik, tehát nem lesz olyan látványos valami az égbolton, hogy felnézünk és valami vibrál, az a földi légkör hatása, a csillagok sokkal lassabban változnak. Ezért van úgy, hogy mindössze pár száz évvel ezelőtt vannak feljegyzések a változó csillagokról. Először 1596-ban Fabricius fedezte fel az Omikron Cetű névű csillagról, hogy változtatja a fényét. Pár évtizeddel később ezt Mírának nevezték el, épp azért, hogy milyen csodálatos ez a csillag. És az egy felfedezés után már rohamléptekben növekedett az ismert változó csillagok száma. Amikor elkezdték fényképezni az égboltot, még többet vettek észre, az elektromágneses sugárzás másfajta detektálásával, elektronikus detektorokkal még több csillagot, és az utóbbi évtizedekben pedig szisztematikus vizsgálatokkal a változó csillagok száma 100 000 fölé növekedett. Manapság már meg se tudjuk pontosan mondani, hogy hány változó csillag van, mert addig, amíg katalogizálták őket, és minden egyes változó csillagot feljegyeztek, addig egyértelmű volt, hogy hanyadik sorrendnél tartunk, de utána már lehetetlenné vált a csillagok katalogizálása is. Említettem azt, hogy nagyon sok olyan csillag van, ami nagyon nagy mértékben változtatja a fényét, ezért valaki egy kisebb távcsővel is, hogyha ismeri a csillag környezetét, összehasonlítva a csillagok fényét, meg tudja mondani, hogy mikor milyen fényes volt a csillag. Te erre egy példát mutatok, az Erzkutti, ez különösen kedves nekem, mert gimnazista koromban én is próbáltam megbecsülni a fényességét, talán valahol rajta is van ezen az ábrán az a pár pötty. És később, amikor már csillagászként dolgoztam, ez a csillag volt, aminek az analíziséből nekem tetsző érdekes dolgok jöttek ki. Tehát amatőr csillagászok képesek arra, hogy ilyen megfigyeléseket végezzenek, és ezt köszönjük is az amatőr csillagászoknak, mivel nagyon sok olyan csillag van, amit hosszú távon meg kell figyelni, a hivatásos obszervatóriumok egyszer nem tudnák ezt az összes megfigyelést elvégezni. A kisebb fényváltozásokhoz, lassabb fényváltozásokhoz persze nem elég a szabadszemes megfigyelés, érzékenyebb detektorok kellnek, pontosabb mérések, és abból sok minden érdekeset tanulhatunk. Megint csak itt egy tipikus Cepheida csillagra vonatkozó fénygörbe van. Egy kicsit csaltam, ez nem egy megfigyelés, hanem egy modellnek az eredménye. Innen aztán tudom, hogy mikor milyen fényességű volt a csillag, milyen volt a hőmérséklete, milyen volt a mérete. Egy kicsit csaltam a méretekkel, a színekkel, de nagyjából látszik, hogy hogyan változott mindeközben. Tehát a csillagokról kezdünk viszonylag sok mindent megtudni, mindössze abból, hogy megfigyeljük a csillagos égboltot, megfigyeljük a csillagokat és azoknak a változásait. De igazából akkor tanulhatunk ezekből a megfigyelésekből, hogyha valamiképpen megpróbáljuk megérteni, hogy mi történik a csillagokban. Szó volt már az orgonasípok és a csillagok kapcsolatáról, és arról, hogy az orgonasípok mérete és a hangmagassága közötti kapcsolathoz hasonlóan a csillagok esetén is megmondhatjuk, hogy a hangok alapján milyen magasan kell szólniuk. Ez mit kell tennünk? Valamiképpen a csillag belsejében ismerni kell a hangsebesség nagyságát. Hát szomorúak vagyunk, mert a csillagbelsőben a hangsebesség nem állandó. Egy orgona sívban állandóan a hangsebesség, könnyen lehet számolni, egyszerű szorzásosztással meg tudjuk mondani, hogy az orgona síp hangjához milyen hangmagasság tartozik. A csillagok esetén bonyolultabb a helyzet, mivel változik a hangsebesség, a csillagban való mélység függvényében, itt kihasználva azt, hogy itt hangsebességekről szólunk, a csillag felszínétől mért távolságot egy érdekes egységben határoztam meg, hangnapokban. Ugyanazt tettem, mint amikor fényévekben határozzuk meg a csillagok távolságát. Mennyi időre van szüksége a fénynek ahhoz, hogy eljusson egy bizonyos csillagig. Itt pedig arról van szó, hogyha a csillag tetejére rácsapnánk egy kicsit, és elindulna egy hanghullám, mennyi idő alatt jutna el a csillag mélyére. Nem tud lemenni a hanghullám egészen a csillag közepéig, mivel a sűrűség nagyon gyorsan nő, ezért is van ez a nagy változás a hangsebességben, és onnan már visszaverődnek a hangok. Tehát itt csak azt a területet rajzoltam fel, ameddig eljuthatnak a hanghullámok a csillag belsejében, és ez rögtön érdekes, látszik belőle, hogy körülbelül 4 napra volt szüksége a hanghullámoknak ahhoz, hogy eljussanak a hang belsejébe, és ebből tudjuk, hogy ennek a csillagnak a hangmagasságához tartozó periódus az 4 napos. Tehát egy olyan csillag, ami alapján ez az ábra készült, az 4 napos periódussal lüktet, kitágul és összehúzódik. Ez egy tipikus cefeida, hogyha valaki már ismeri jobban ezeket a csillagokat. Az orgonasípok belsejében a hangsebesség az állandó. Ennek megfelelően viszonylag egyszerű kiszámolni, hogy mi történik. És aki ismeri az orgonasípok hangját, az tudja, hogy ott nem csak egy hang szólal meg, hanem több is. Aki nem ismeri, azoknak megmutatjuk, hogy az alaphangnak az egész számú többszöröse is megszólalnak. Tehát, hogyha egy orgona sípról van szó, akkor ennek a lehetséges torzításoktól eltekintve az alaphang után megszólalt annak a 2-szeres, 3-szoros, 4-szeres, stb. Frekvenciájú hangja. Ezek a zenei hangközöket határozták meg, mert először volt egy oktávnyi távolság, utána egy kvintnyi távolság, és így tovább. Hogy ilyen szépek az orgonasípok hangjai, harmonikusan szólnak, ezek az egyes részhangok vagy felharmonikusok egész számú többszörösei az alaphangnak, ennek az az oka, hogy az orgonasípok szép egyenesek, állandó hangsebességű közeg van bennük. A csillagok belsejében, mint forróla szó, nem ez történik, és ennek megfelelően eltorzul ez a hangspektrum, és a csillagok felhangjainál ezeket a hangközöket találjuk. Hát ezek már nem voltak annyira harmonikusak, még így egymás után nem is tűnik fel annyira, és hogy miért ezt a trombitát rajzoltam ide, az orgonasípok, vagyis a csillaghangok egyes hangjai mellé, annak rendkívül egyszerű oka van. És ez egy nagyon szép kapcsolat a csillagok és a hangszerek között. Ez egy kicsit matematikai kapcsolat, de nem kell sokat tudni a matematikához ahhoz, hogy legalábbis érezzük, hogy mi történik. Hogy könnyen meg tudjuk érteni, hogy mi történik a csillagokban, az valamiképpen egyszerűsítenünk kell azokat a viszonylag bonyolult egyenleteket, amiket ki kell számolnunk, és hogyha kellőképpen leegyszerűsítjük ezeket az egyenleteket, akkor valami szépet kapunk matematikai értelemben. Azért szép valami, mert hasonlít egy másik egyenlethez, amit már valahol láttunk vagy hallottuk az egyetemi órákon, és örülünk neki, hogy tudjuk mi ezt hasonlítani. De az az egyenlet, amit kaptunk, az a Schrödinger egyenlethez nagyon hasonlít, nem pont olyan. És a nagy öröm a csillagász számára, amikor rájön, hogy a Schrödinger egyenlet és egy másik egyenlet között van egy kapcsolat. Ezeket kevésbé ismert neve van a Bernoulli-Webster egyenleteknek, de ha megmondom, hogy mire jók, akkor már látszódni fog, hogy mi itt a kapcsolat. Ezek az egyenletek határozzák meg egy fúvós hangszer keresztmetszetéből, hogy annak milyen lehetséges hangai vannak. A közben említett Schrödinger egyenlet az azért fontos, mert abból a kvantummechanikai állapotokat, az atomok energiai szintjeit tudjuk meghatározni, és akkor előtte voltak a csillagok. Tehát matematikailag e között a három között nagyon sok hasonlóság van. Ez a szépség a világban, a fizikában. És az igazán nagy szépség az, hogy a csillagok szerkezetéből, kigyártott egyenletből jutottunk el a fúvós rendszerek egyenletéhez, amivel egy egyszerű kapcsolat jön ki. Ha ismerjük a csillagok szerkezetét és egy csillag modelljét felrajzoltuk, akkor azon modell alapján egy kis számolással tervezhetünk egy olyan trombitát, egy olyan dudát, aminek a lehetséges hangai pontosan ugyanolyanok lesznek, mint amilyenek a csillag hangjai. Persze, hogyha itt a földi körülmények között elkészítjük azt a trombitát, annak valamilyen ilyen mérete lesz, tehát normál emberi mérete. Ennek megfelelően a hangmagassága olyan lesz, mint egy valódi trombitának. Ez a nagy különbség. A csillagok sokkal mélyebben szólnak, de a skálák ugyanúgy eltolhatók mindenhová, a Földön is reprodukálhatók, esetleg egy ilyen trombitában azok a belső törvényszerűségek, amik a csillagok belsejében egészen más hangfekvésben előfordulnak. Tehát ez a következő szépség, hogy így összekötve különböző tudományágakat, esetleg hallhatóvá tehetjük azt, hogy mi történik a csillagok belsejében, mint ahogy már korábban is kísérleteztem vele. Sok különbség van persze a csillagok és egy ilyen trombita vagy egy orgonasíp között. De az egyik, készítenénk egy ilyen trombitát, letenném itt a teremben, nem hallanánk semmit, tehát kell a zenész, kell a játékos, hogy megfújja valamiképpen azt a trombitát, megszólaltassa. A csillagok pedig legalábbis, eddig már mondtam, hogy vannak, amik lüktetnek az égbolton, ennek megfelelően van valamiképpen saját hangjuk, tehát van egy természetes zenei játékos, aki megszólaltatja ezeket a csillagokat. Miért van ez így? Hát megint egy kis fizikáról kell beszélnem. Egyszerűen a csillag belsejéből elinduló energiasugárzás, elektromágneses sugárzás különbözőképpen haladhat át a csillag belsején. Van, ahol jobban elnyelődik, valahol kevésbé, és ez az elnyelődés egy szelepet hoz létre. Van, ahol elnyelődik és felmelegíti az anyagot, és amikor nagyon felmelegedett, akkor megint átlátszóvá válik. És ez a furcsa folyamat egy érdekes pumpát ad a csillagok hangjainak, a csillagok rezgéseinek, és bizonyos fizikai paraméterek esetén a csillagok tényleg változóvá válnak. Korábban már mutattam ezt a diagramot, amit egyébként Hertzsprung-Russell diagramnak nevezik a két úriemberről, akik először rajzoltak ilyeneket. Ezen szépen el lehet helyezni azokat a tartományokat, ahol a változó csillagokat találjuk. Hát két fő tartományt rajzoltam fel mindösszese itt, ezt a nagyobb szürkét és egy másikat. Ebben vannak a főbb változó csillagtípusok. Az, hogy valamiképpen a sugárzási energia átalakul a csillag lüktető energiájává, ez a benne lévő folyamatoktól függ. És az, hogy milyen erőteljes lesz ez a lüktetés, ez függ attól, hogy hol találkozunk azzal a csillaggal, amit éppen megfigyelünk ezen a diagramon, ennek megfelelően különböző erősségű rezgéseket figyelhetünk meg. A klasszikusan megfigyelt változó csillagok közül sokban csak egy-két rezgést figyelhetünk meg. Ez a gerjesztő mechanizmus, amit az előbb kijelölt azokat a tartományokat, mindössze egy pár felhangot próbál megszólaltatni, és tényleg a csillagok sok részénél mindössze egy-két hangot figyelhetünk meg. Pár olyan csillag van, ahol egyszerre hármat figyelhetünk meg. És rögtön kérném a következő illusztrációt, ahol az egyszerűbb hangokat próbálom egy kicsit illusztrálni. Korábban volt már egy animáció, amiben a csillagok lüktetését, összehúzódását és kitágulását láttuk, hogy annak megfelelő hang, hogyha ezt a hallható tartományba transponáljuk, az egy egyszerű zúgás. Ha minden igaz, akkor mindjárt meg is hallhatjuk. Ez a zúgáshoz próbáltunk valamilyen ábrákat is kitalálni. Az egyszerű zúgáshoz valami önmagába visszatérő ábra jellemző, mert az csak egy periódusan változó valami. Hogyha két hang szólal meg egyszerre, vagy netán három, mert az is előfordul, a nagyobb amplitúdóval változó csillagok között is, akkor ezek a görbék is érdekesebbek lesznek, és a hangok is mások, mivel akkor már egy kettős vagy egy hármas hangzat szólal meg. Hát ezek már jóval bonyolultabb hangok voltak, mint az az egyszerű zúgás. Ráadásul ezen kívül is nagyon sok furcsaság van a csillagokban. Amiatt, hogy nagyon nagy amplitúdóval tudnak változni, olyan jelenségek is létrejöhetnek, amit egy klarinét hangjában vagy egy zongora hangjában nem figyelhetünk meg. Ez látszik például az olyan modellszámításokból is, ahol követjük egyszerűen, hogy mi történik a csillag belsejében, hogyan lüktetnek a csillag különböző részei. És lehet látni, hogy nem csak ilyen szép, lazán változnak, hanem a csillag tényleg nagymértékben kitágul és összehúzódik. és közben a belsőben például mindenféle érdekes lökéshullámok terjednek. Ha valami ilyen nagy mértékben változik, akkor mindenféle érdekes jelenségek bejöhetnek, azért mert egy kicsit csúnyán kifejezve nem lineáris rezgések vannak a csillagok belsejében, és hogyha ilyen folyamatok vannak, meg mellette még mindenféle gyors energiacserék lehetnének a különböző csillagfelhangok között, a különböző csillaghangok között, akkor a modellek azt mondják, hogy valamiképpen egy szabálytalan, kaotikus változásnak is kell lennie. Ez egy érdekes hang lehet, hogyha valami kaotikussá változik, hát az előző hangok is már kezdtek kaotikusak lenni bizonyos értelemben, de nem a fizikai értelemben, akkor azok megint csak furcsán szólhatnának. És említettem egy csillagot, ami egy kicsit a szívem csücske, az Erskutti. Annak láttuk, hogy a fényváltozása ilyen furcsa szabálytalan volt. Hogyha erről rajzolunk egy ilyen furcsa crisscross görbét a hang alapján, akkor egy ilyet kapunk, és hogyha meghallgatjuk, akkor még érdekesebbet kapunk. De ez már leginkább a Mézga Géza rajzfilm sorozat háttérzenéjéhez hasonlít. Itt annyit csaltam, hogy először a valódi csillag a megfigyelések alapján szólalt meg, és utána ennek a változásnak egy matematikai modelljét hallottuk. A kettő között hangzásban nem volt olyan sok eltérés. Akkor most, hogy egy kicsit tovább menjünk a csillagok közötti utazásban, hogy legyen egy csillagászat témájú előadáson is kísérlet, egy nagyon egyszerű, otthon is elvégezhető kísérletet végzek, mindössze valamilyen sampon vagy mosogatószer oldatára van szükségünk, egy bármilyen üdítős flakonra, és ebből szappanbuborékot fújunk. És a szappanbuborékban az a jó, hogy mindenféle rezgésekre képes ez is. Gyakorlatilag itt is hanghullámok terjednek, majd hogy nem, hát ennek a buboréknak a felületi hullámai, hogyha ügyesek vagyunk, akkor mindenféle rezgéseket lehet csinálni. Nem sikerült a közönségnek kiküldenem, hogy ott is lehessen kísérletezni. Tehát még egyszer, egyszerű, otthon elvégezhető kísérlet, egy csillagászati kísérlet, mert azt látjuk, a csillagok is gömbök. Lehetnek a gömbnek ilyen furcsa rezgései? Vajon lehetnek a csillagoknak is ilyen furcsa rezgései? És ami az érdekes, hogy lehetnek. A csillagok sem csak olyan rezgéseket végeznek, mint amiket eddig mondtam. Köszönöm szépen. Ahol a csillagok kitágulnak és összehúzódnak, hanem mindenféle ilyen furcsább mozgásokra is képesek. Itt sokan krumplinak titulálták ezt a csillagot, amiről az animáció készült, hát van benne igazság, mert ugyanúgy, mint hogy a szappanbuboréknak mindenféle alakzata lehet, a csillag rezgéseiből is mindenféle alakzatok létrejöhetnek, és megint az érdekesség. Egyszerű dolgokat lehet sokkal bonyolultabbakkal összehasonlítani, és hogyha valaki elkezd a szappanbuborék fizikáját számolgatni, akkor végén nagyon hasonló egyenletekhez fog jutni. Ugyanolyan formák jönnek ki, mint amik egy csillag esetében. Tehát a szappanbuborékok ilyen furcsa rezgései megint csak előjönnek a csillagoknál, és ami a szép a dologban, azok után, hogy hát ezek az ilyen irányú rezgések már nem lesznek olyan nagyok, mint amiket eddig megfigyeltünk, de kárpótol bennünket az, hogy az eddig tárgyalt csillagok egyes, kettes hangzatai helyett itt borzasztó szép akkordok jelennek meg, és ezek közül mindjárt meg is hallhatunk majd egyet. Ez a Theta Tucani nevű deltaszkutta csillag fényváltozásából készült hang, és hát ez a görbe is reprezentálja azt, hogy valamiképpen ez görbült. És az amatőr csillagászoknak már köszönetet mondtam azért, mert sok megfigyelést végeztek, és ebből különös hangok jutottak el. Most a kollégáimnak is köszönetet mondok azért, hogy ilyen csillagokat megfigyeltek, és a megfigyelések alapján ilyen hangokat lehetett létrehozni. Érdekesek ezek a rezgések. És hogyha felnézünk az égre nappal, akkor is látunk egy csillagot, ez a mi napunk. Az is egy csillag, miért ne lehetnének annak is ilyen rezgései? Miért ne lehetne a mi napunk is egy változó csillag? Jó lenne vajon ez? Hát, hogyha abba gondolunk bele, hogy a napunk olyan változást csinál, mint amit az eddig mutattunk, és például egy hét alatt 10-szeresére megnövekedne az energia kibocsátás, akkor elég furcsa időjárásunk lenne, még ennél is szörnyűbb. És ez nem lenne jó. De viszont szerencsénk van, a napunk az közel van hozzánk, és nincsen szükségünk olyan jó megfigyelő eszközökre, mint például a koró mesterséges hor lesz majd pár év múlva, mivel az előző csillaghoz hasonlóakat megfigyelhetünk. Ebbe a programba is kapcsolódnak magyar csillagászok is. És mellette egy másik mesterséges holdról nem mutatok képet, az a Soho mesterséges hold, és azzal pedig nagyon pontosan megfigyelhetjük a mi napunkat. A napban az a jó, hogy közel van, ezért ha jól fülelünk, akkor a nap suttogását is meghallhatjuk. A távoli csillagoknál még éppen, hogy csak kezd eljutni odáig a megfigyelési technika, hogy a távoli csillagok kis suttogását meghalljuk, de a nap az közel van, és itt fülelhetünk. Ennek a Soho mesterséges holdnak van egy ilyen jó tulajdonsága, hogy az egész napkorongnak a mozgását figyeli, mégpedig az, hogy milyen sebességgel közeledik a napkorong egyes része hozzánk, vagy milyen sebességgel távolodik. Ahol vörösebb, az távolodik, ahol kékebb, az közeledik hozzánk, de ebből rögtön látjuk azt, hogy hogyan forog a nap a saját tengelye körül, itt távolodik, itt közeledik, de ezen kívül rajta van még valami plusz apró cirádra. Ez az, hogy a napban is terjednek ezek a hanghullámok, és a műhold mérései alapján ma már tudjuk, hogy a nap belsejében hanghullámok, különálló hanghullámok százezrei szólalnak meg. Tehát a nap suttogása az jól megfigyelhető, és nagyon sok hangot megfigyelhetünk benne, és hogyha meghallgatjuk, akkor tényleg érdekes lesz. Hát a nap az nagyon bonyolultan változik, úgyhogy ebből csak egy kis csoportot választottam ki, az is már elég érdekesen szól. Tehát ez a nap rezgés, ami egyébként valójában 5 perces, kicsit felgyorsítva így szólalna meg. De ez megint csak a Mézga Gézához hasonlít, és hát valamiképpen a nap belsejének a zuborgása, amit eddig hallottunk. Hát látszik, hogy nagyon sokféle hang szólalhat meg a világegyetemben, és akkor, hogyha tovább megyünk, csak éppen füleljünk egy kicsit bele a nagyvilágba, akkor találunk még pár érdekeset azok között is, amiket korábban néztünk. Voltak már erre lírt csillagok, amiknek hallhattuk a két szólamú hangját is. Időnként ezeknek lüktet a hangja. Ez tremoló, hogyha zenei analógiát vennénk, vagy ha tovább megyünk egy másik csillagra, ahol a mágneses tér miatt lesz egy kicsit több szólamú a hang ahhoz képest, mint amennyire korábban volt, és ebben a több szólamú hangokban olyanok vannak, amik közel vannak egymáshoz, és ennek megfelelően fog ilyen lüktetés megjelenni. Hát ezekkel már némi klasszikus zenét is lehetne hallgatnunk. Igazából orgonas hípukat is szoktak egymás mellé tenni egy kicsit elhangolva, és abból létrejön ez a tremoló. Vagy ha felnézünk az égboltra, akkor lehet, hogy egy kisebb csillagvárosban, egy gömbhalmazban a csillagoknak egy csoportját megtaláljuk. És ebben a csoportban, hogyha körülnézünk, tekintetünkkel, akkor észrevehetjük, hogy azok a csillagok változnak. Ez megint csak a munkahelyemen a Csillagászati Kutatóintézet Piszkéstető Obszervatóriumban egy kollégám által készült felvétel, és több kolléga mérései alapján lehetett rekonstruálni azt, hogy hogyan változnak a csillagok. Ha jól figyeli a hallgatóság, akkor lehet látni, hogy lüktetnek rajta a csillagok, és hallani is fogjuk, hogy mi történik. Körülbelül 170 csillagot hallunk most egyszerre egy helyről, hát ez leginkább egy méhrajhoz hasonlíthat. Megint csak hasonlóságban egy kicsit elhangoltak egymáshoz képest ezek a csillagok, és ezért jött be az az zúgás. Ezek azok a csillagok, amiket megfigyelhetünk, amiknél látjuk is a változást. De volt egy szép diagram, ahol nagyon sok csillagot láthattunk, amiből csak egy kis rész volt az, ahol ezeket a változó csillagokat láthatjuk. mi történne, hogyha mégiscsak lenne egy jó zenész, és meg tudnák kongatni ezeket a csillagokat, hogyan szólalnának meg? Azok, amik maguktól nem változnak. Egy cintányér sem szólal meg magától, hogyha rákoppantunk, tehát ez az üveg, ez is megszólal. Hát próbáljuk meg, ráütünk a csillagra. Történt valami. És az az érdekes, hogy különböző hangok vannak benne, vannak, amik elég hosszú ideig szólnak. Hát itt most megint mesterséges, hogy 10 másodpercbe belesűrítettük az esetleg több évnyi változást. De voltak érdekes dolgok, hogy például a legmélyebb hang az gyorsan eltűnt, de volt egy kis csengés az elején. Talán ezt hallgassuk meg még egyszer. Ez a csengés eltűnt. Csak azért mutattam meg kétszer, mert ez a csengés abból jön, hogy amit mutattam trombitát az elején, abban volt egy kis szűkület, és az a szűkület az, ami létrehozza. Tehát a trombita, amit rajzoltunk, egyszerűen zenei, akusztikai alapon kijött, hogy minek kell lennie. Persze, hogy a csillagok változnak életük folyamán, ahogy megváltozik a szerkezetük, ebből megint csak érdekes ilyen hang hatásokat követhetünk végig. Ahogy változik a csillag, ezek a különböző lehetséges rezgések, illetve ezeknek a hangmagasság arányai változnak, és megint csak itt az ábrán is látszik, itt függőlegesen a hangmagasságok, viszintesen az idő van, mint ahogy egy rendes kottán. De a szerkezet valamiképpen változik, ez megint csak ennek a trombitának a szűkülete. És hogyha meghallgatjuk minden egyes csillaghangot ugyanarra a hangmagasságra letranszponálva, akkor halljuk ezt az érdekes változást is a csillaghangokban. Kérem a hangot. Sok érdekes csillaghangot hallottunk. Persze közben megtanulhattuk azt is, hogy a csillagok fontosak számunkra azért, mert sok mindent megtanulhatunk a csillagok hangja alapján, a csillagok belsejéről, ugyanúgy, mint a harkályafa belsejéről, vagy mi a dinnye belsejéről, amikor megkopogtatjuk. A csillagok nagyon sok minden másra jók. Patkós András előadásában, amikor a világegyetemet mértük, akkor felhasználta már a csillagok egy csoportját. Volt arról szó, hogy megfigyelve a csillagokat meg tudjuk mondani, hogy milyen a fényességük. És hogyha egy csillagcsoportban lévő, vagy egy kis csillagvárosban lévő összes csillagnak a periódusa mellé oda tesszük azt, hogy milyen fényesek, akkor egy érdekes összefüggést kapunk. Ez a cefeidákra jellemző periódus fényesség összefüggés. És itt használjuk igazán azt, amit az orgonasípoknál mondtunk. Meghallgatjuk, milyen magas, és tudjuk, hogy milyen nagy. És hogyha tudjuk, hogy milyen nagy, és látunk valahol egy akármilyen szögméretű csillagot, vagy orgonasípot, akkor meg tudjuk mondani, hogy milyen messzire van. Hát a csillagoknál látjuk azt, hogy milyen fényesek valójában. A hangjuk alapján meg tudjuk mondani, hogy bizonyos távolságból milyen fényesek lennének, és ebből a távolságra lehet következtetni. Itt megint csak lehet persze látni azt, hogy minél nagyobbak a csillagok, annál hosszabb a periódusuk. Tehát a változó csillagoknak nagyon sok hasznuk van, abból a szempontból is, hogy megismerhetjük rajtuk keresztül azokat az állapotokat a csillagokban, amit itt a Földön nem tudunk rekonstruálni. Mérhetjük a világegyetemet, és akár olyan folyamatokat ismerünk meg a belső magfúzió segítségével, amire nekünk is nagy szükségünk lenne. Tehát a csillagok, a változó csillagok nagyon hasznosak az egész világegyetem, illetve a csillagok megismerése szempontjából. A hangok azok már csak egy kis hab volt a tortán, és hogyha már elkezdtük ezt a habot engedni, akkor még csináljunk egy kis cifraságot, és keverjünk össze két csillagot. Ebbe persze már segítségemre is volt valaki, egy zeneszerző, akivel szerencsésen összetalálkoztam, és ő sok minden olyasmivel is próbálkozott ezen csillaghangokon keresztül, amire én nem feltétlenül vállalkoztam volna. És az előző lecsengő csillaghanghoz, hogyha hozzákeverünk egy másik csillagot, aminek önmagában is egy kicsit furcsa a hangja, és korábban már hallottuk, azt elárulom, akkor a kettő keverékéből egy ilyen érdekes dolgot kapunk. Megint csak a kotta, függőlegesen a hangmagasságok, viszintesen az idő, és ezt a furcsa lecsengést egy kicsit még színesebben fogjuk hallani. Persze egy képzett zeneszerző számára is sok érdekes kérdés és nehéz kérdés felvetődik, hogy hogyan lehet ezeket a csillaghangokat felhasználni. És megint csak azt mondhatom, hogy nagyon örülök, hogy Kajler Jenővel összetalálkoztam, és ő nagyon érdekes kísérleteket végzett ezekkel a hangokkal. És ennek a kísérleteknek egy eredménye lett az, hogy egy tavaly nyáron megtartott csillagászati konferencián az első zeneművet is meghallgathattuk, ami a csillagok hangjaira készült. Hát most a teljes zeneműnek csak a kottáját mutatom meg, bizonyos részek már a korábbi ábrákról ismerősek. Hát kottával annyit hasonlít, hogy viszintesen az időt ábrázoljuk, függőlegesen a hangmagasságot. A Mindentudás Egyeteme honlapján a teljes zenemű hallható lesz. Hát most az idő az nem olyan sok, úgyhogy csak az utolsó két percet fogjuk hallani. Közben látjuk majd ezt a kottát is, amit itt figyeltünk, és talán megszólalnak majd benne olyan ismerős hangok, amikről én is beszéltem, illetve megszólal majd az az előzőleg bemutatott kevert csillaghang is. Köszönöm a figyelmet nem csak magam, hanem azok nevében is, akik hozzájárultak ezekhez a csillaghangokhoz, azzal, hogy megfigyelték vagy modellezték a csillagokat, de különösen Kajler Jenő nevében is, aki ezt a szép darabot még hozzátette az előadáshoz. Köszönöm szépen!